Rendelnek helyett a testvérek, sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön. És alkalmunk elején a 397-es számú éneket énekeljük az Ege énekeskönyvből. Szentlélek nevében. Liturgiaként a 103-as éneket fogjuk énekelni.
Uram, üdvözítsd népedet, és áld meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké, erőm és pajzsom vagy, Uram, benned bízik szívem, megsegítettél, ezért újjong az én lelkem, és magasztallak énekemmel. Az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje és megtisztítsa a keresség kerességgel az igéje által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebbe bízva könyörgök kegyelmedért, adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt imádkozzunk. Istenünk, aki örökkévaló javakat készítettél a téged szeretőknek, gyújtsd meg szívünkben a te szereteted tüzét, hogy minél jobban szeressünk téged, és így elnyerjük ígéreteidet, amely sokszorosan felülmúlják reménységeinket. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnapra egyházunk által kijelölt ige szakaszt, amely meg van írva Máté evangéliuma 5. fejezetében a 26. verstől, a 20. verstől a 26-ig bezárólag. Isten igéjét hallgassuk. Olvasom a Máté evangéliuma 5. fejezet 20-től 26-ig bezárólag. Mert mondom néktek, ha ti igazságotok messze nem múlja felül az írástudók és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának ostoba, méltó a fő törvényszéki eljárásra. Aki pedig ezt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak utána térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton van együtt veled, hogy át ne adjon ellenfelednek a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony, mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillérig is. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, magasztaljuk tovább mennyei atyánkat, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Most a hónap első vasárnapján vagyunk együtt. Szeretnénk köszönteni azokat a testvéreket, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat. Fogadják szeretettel a köszöntést.
Áldjad lelkem az Urat, és egész bensém az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled.
Ő megbocsátja minden bűnedet, meggyógyítja minden betegségedet.
Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasó.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, ennyi vagy.
Kérjük, hogy álljanak fel testvérek, és adjuk át azokat a kis ajándékokat, amivel szeretném köszönteni. Az Úr áldását kérjük a születésnapos testvéreknek az életére. Most Isten tiszteltünk folytatásaként. Énekeljük a következő énekünket, amely a 398-as számban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, hogy megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében a 6. fejezet 3. versétől a 11. versig a következőképpen. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, egyszer egy keresztelési ige hirdetést azt úgy kezdtem, hogy kedves szülők, keresztszülők, kedves testvérek, gyászoló testvéreim, azért gyűltünk most össze, hogy megemlékezzünk testvérünkről, aki élt 30 évet. Nem tudom, emlékeznek a testvérek erre az alkalomra. Volt, akit ez sokkolt. A mentségemre legyen mondva, hogy felnőtt keresztség volt, ugye élt 30 évet, de hát mi az, hogy ezért jöttünk össze? Tehát ez szörnyű ebben bele is gondolni, mert hogyha a keresztséget társítanánk valamilyen életszakasz, vagy valamilyen fontos eseményhez, hát akkor talán 90%-ban a születés jut eszünkbe, hogy hát igen, megszületik egy gyermek, és akkor elhozzák a szülők, keresztszülők, és akkor megkereszteljük a gyermeket. De hát ebben az igében meg látjuk, hogy mihez köti a keresztséget? A halálhoz. És azt mondja, hogy a keresztség az tulajdonképpen nem más, mint temetés. És hogyha látjuk azt, hogy mit is jelent ez a szó, amit mi úgy fordítunk, hogy keresztség, szó szerint ez elmerülést jelent, és régen ezt alkalmazták, és most is van felekezet, aki ehhez ragaszkodik, hogy elmerülnek a vízben. És ez azt jelképezi, azt ábrázolja ki, hogy én elmerülök, megfulladok a régi életemnek, és hogy fölbukkanok a vízből, új életben indulok el Krisztussal, vele együtt. Meghalok keresztségben, és Krisztussal egy új kezdődik el. Tehát a Krisztussal való azonosulást mutatja ez. Egyébként ezért öntünk mi is így a fej tetőre, a feje búbjára a gyermeknek vizet, vagy hát a felnőttnek is, ami ugyanezt jelképezi, hogy mintha a feje búbjáig elmerülne a vízben. Elmerül az a régi, és aztán előbukkan az az új Krisztusban. De ez nem automatikusan történik. Ez nem úgy zajlik, hogy akkor véghez visszük a keresztségnek a menetét, a liturgiát pontosan betartjuk, a vizet odaöntjük, elmondjuk a szükséges szavakat, és akkor ez automatikusan a megkeresztelnek a szívébe a hitet felébreszti, vagy automatikusan a mennybe jut az az ember. Ha ez így történne, hogy pusztán a cselekedet által valakit így a mennybe lehetne röpíteni ilyen keresztség által, hát akkor lehetne az, hogy akkor mindenkit megkeresztelni gyorsan, körbejárni az utakat, és akkor tömegrendezvényekre elmenni, és akkor, bocsánat most ezért a szarkazmusért, de hát, hogy tűzoltó fecskendővel akkor végig locsolni mindenkit, elmondani az alapigéket, és akkor azt mondani, hogy na akkor meg vannak keresztelve, akkor rendben van, akkor új életük lehet, akkor a mennybe juthatnak ezek az emberek. És hát ez olyan, hogy ilyen gondolat ez a megcsúfolása a keresztségnek gondolhatnánk, de hát az is, hogyha azt gondoljuk, hogy ezek csak úgy automatikusan működnek. Hogy valaki ezt végrehajtja rajtunk, valaki máson, akkor az rögtön hitet jelent, az rögtön azt jelenti, hogy az illető a mennybe fog jutni. Hát hány olyan ember van, akit megkereszteltek, de köze nincs az Istenhez. Akkor veszi a szájára, ha szídja. Ha a keresztség önmagában elég lenne, akkor egészen más lenne a helyzet. És Luther Márton is egyébként, aki nagyon nagyra becsülte a keresztséget, hogy ne, hiszen Jézus Krisztusnak a rendelése, szentségünk, ő is azt mondta, azt írta a Nagy Kátéban, hogy hit nélkül semmit sem használ, még ha valami önmagában nagyon... Tehát hit, bocsánat, nem jól idézem, de jó. Hit nélkül semmit sem használ, még ha valami önmagában nagyon isteni és felséges kincsről is lenne szó. Tehát hit nélkül semmi sem használ, hogyha kincs is önmagában, de hogyha én azt nem fogadom el, ez olyan, mint adnának egy valami értékes dolgot, egy csodálatos kincset, és én azt nem veszem át. Nem lesz az enyém. Tulajdonképpen a hit az erről szól, hogy azt mondom, hogy igen, ez a kincs, ez az enyém. És azt is mondja Luther, hogy a keresztség ugye önmagában nagy kincs, de hit nélkül az egy üres jel, meddő jellé válik. És ez a kérdés, hogy az én életemben ott van-e már a keresztség, ha ott van, akkor csak a keresztség van ott, vagy megtörtént-e ez a gyökeres fordulat, hogy már hittel tudom mondani azt, hogy volt egy régi életem, és kezdődött egy új Jézus Krisztusban. Ahogyan a történelmet is két fő részre osztjuk, hogy Krisztus előtt és Krisztus után, hogy az én életemben is van-e ilyen, hogy Krisztus előtt éltem eddig, és hát nem mondhatjuk azt, hogy na Krisztus után, mert nem arról van szó, hogy na akkor meghaladtam Krisztust, és akkor ott megszabadított, aztán megyek tovább magamba, hanem talán úgy mondhatnánk, hogy Krisztussal, Jézussal éltem már ennyit. Valóság lehet-e már ez az én életemben? Tudok-e arról beszélni, amiről itt Pál apostol szól, hogy az én óemberem az megfeszítetett. Ugye mi ez az óember? Hát ó az régi. Tehát az én régi énem. Az én bűnös valóm. Istentelen állapotom, Isten nélküli állapotom. Hogy én nem hiszek benne, abban az állapotban jövünk erre a világra, ugye? De ez azt mondja, hogy megfeszítetett Krisztussal együtt. És kezdődik egy új Krisztussal együtt. És az nem azt jelenti, hogy ha megfeszítetett, hogy akkor már nem mutatkozik meg ez az óember, ez a régi az én életem. Mert nem azt jelenti, hogy nem tud vétkezni az az ember, aki hitre jutott, aki Jézust befogadta. De viszont azt jelenti, hogy tud nem vétkezni. Ez csak egy szórendbeli különbség, ugye nem azt jelenti, hogy nem tud vétkezni, tehát hogy akkor hát én már képtelen vagyok vétkezni, mert már hívő ember vagyok, de tud nem vétkezni az Úrral együtt. Augustinus, vagy Szent Ágoston, ahogy emlegetik ezt a teológust, ő volt az, aki így felosztotta az emberiségnek a történelmét, nagyon jól leírta azt, hogy amikor Isten megteremtette az embert, akkor tudott nem vétkezni. Viszont azt is tudjuk, hogy tudott vétkezni? Hát persze, hogy ettek arról a fáról, amire az Isten azt mondta, hogy ne egyetek arról. Tudott vétkezni, vétkezett is. Aztán a bűneset után abba az állapotba került az emberiség, abba az állapotba kerültünk mindannyian, hogy nem tud nem vétkezni. Nem tudunk nem vétkezni. Folyamatosan vétkezünk Isten nélküli állapotunkban. Akkor is, amikor úgy emberileg olyan jó dolgokat csinálunk. Akkor is vétkezünk, mert a szívünk mélyén magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget. Döbbenetes dolog ez, hogy az Isten nélkül élő ember nem tud nem vétkezni. Folyamatosan vétkezik. És aztán, amikor megtér valaki, amikor belátja a bűneit, belátja, hogy Isten nélkül nem jut sehova, akkor kerül abba az állapotba újra, hogy tud nem vétkezni. Krisztussal tud nem vétkezni. Tud vétkezni, de tud nem vétkezni. De szó sincs arról, hogy már képtelen lenne vétkezni. Sajnos ez előfordul. Újra és újra. A hívő ember életében is. De amikor ezzel szembesül, akkor az Úr figyelmezteti, szól, a lelkiismeret jelez, és az embert ez bántja. És megvallja, és kéri az Urat, hogy szabadítsa meg. És majd eljön az az idő, amikor nem tud vétkezni a hívő ember, de ez majd csak mikor lesz? Amikor ott leszünk az Úrral a mennyek országában. Akkor már tényleg igaz lesz ez, hogy nem tudunk vétkezni. És vannak olyan tanítások, vannak olyan felekezetek, vagy mondhatjuk azt, hogy szekták, akik azt tanítják, hogy a hívő ember ilyen, hogy nem tud vétkezni. De gondoljunk bele, hogy ezt tanítják, ezt mondják, hogy hát te hívő vagy, te már meghaltál a bűnnek, te már nem követhetsz el bűnöket. Ennek kéne megfelelni, és az életében meg azt tapasztalja, hogyha őszinte, meg a szíve mélyén azt érzi, hogy nem így van. És egy olyan képmutatásba sodródik így az ember, ami aztán felőrli, tönkre teszi a lelkét, az idegrendszerét. De aztán sokszor olyan könnyen is hivatkoznak hívő emberek erre, hogy ó, hát elkövettem ezt, bűnt tettem, de hát ez az óemberi természetem. Ó, hát ilyen az én óemberem. Úgy mentegetik sokszor magukat emberek, hogy hát ez így van, ez része a dolgoknak, ami igaz, de ne lépjünk ezen olyan könnyen túl, hogy hát itt van az óemberi természetem, és akkor ez a normális dolog, hogy akkor én bűnöket elkövetek, és megtűröm azokat az életemben, a szeretetlenséget, a gőgöt, a pletykálkodást, vagy hazudozást, fölényeskedést, lehetne sorolni az olyan bűnöket, amik lehet, hogy ott a szív mélyén történnek. Lehet, hogy nem olyan látványos, mint hogyha lopnánk valamit, vagy paráználkodnánk, vagy nem olyan emberek által kívülről elítélt bűn, de az Isten látja a mi szívünk állapotát. Tehát azt mondja itt, hogy az óemberünk az megfeszítetett. Hogy ne szolgáljunk a bűnnek. De mit jelent ez akkor, hogy az óemberem megfeszítetett, hogy meghaltam a bűnnek Krisztussal együtt? Hát azt kell látnunk, hogy a halál, amikor bekövetkezik, szomorú tapasztalat, hogy az sok mindent megváltoztat hirtelen. Jogi értelemben is sok minden egész más helyzetbe kerül. Nem lehet például elítélni, egy bíróság elé citálni egy halottat. Ki hallott már ilyet? Mondhatná az ember, hogy egy halottat oda citálnak a bíró elé. Az a döbbenetes, hogy még erre is volt példa egyébként a történelem során. Pont az egyház történetben képesek voltak egy pápát előrángatni ott a 9. században a sírjából, miután meghalt, hogy akkor elítéljék. Hát ez amikor a hatalom az eluralkodik, és ilyen hatalmi játékok vannak, akkor képes még ilyenre is az ember, hogy még egy halottat is a bíróság elé hoz. De mentségükre legyen mondva, hogy nem halálra ítélték a halottat. De egyébként meg nincs, tehát nem lehet egy halottat számon kérni. Kimondhatjuk persze, hogy na ez egy bűnös ember volt, de hát mi ennek a jogi következménye? És valahogy így lehet ezt is megérteni, hogy én meghaltam a bűnnek. Hogyha valakit halálra ítélnek a bűne miatt, és végrehajtják az ítéletet, akkor rendezve van a dolog. Na igen, ám, de az ember meghal. akkor utána mit tud ezzel kezdeni, hogy akkor rendezve van a bűneinek a következményét, elhordozta. Na de itt arról a csodálatos helyzetről van szó, hogy én meghalok a bűnnek, meghalok, és mégis kapok egy új lehetőséget. Hogy történik ez? Hát úgy, hogy Krisztussal együtt halok meg. Hogy Krisztus az, aki vállalja értem és helyettem a halált. Tehát végre hajtották a halálos ítéletet. Kimondták rólam, hogy én egy halálra méltó ember vagyok. Egyébként, amikor az úrvacsorába kérdezni fogom, hogy vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak, akkor majd mondani fogjuk, hogy vallom. Bevallom a bűnömet. Bűnös vagyok. Pokolra méltó. Nem csak, hogy a halálra, a pokolra méltó ember vagyok. Elhangzik tehát az ítélet, és végrehajtják az ítéletet, végrehajtották az ítéletet 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztuson, az Isten fián. És hogyha én ezt hittel elfogadom, hogy ez helyettem, értem történt, akkor én Krisztussal együtt meghaltam. És onnantól kezdve nem ítélhetnek el engem a bűneim miatt. Nem rángathatják ezeket a dolgokat elő. És persze ez nem úgy működik, hogy akkor, na jó, onnantól kezdve azt csinálok, amit akarok, mert hát Krisztus meghalt értem. Ez nem maradhat nyomtalanul az ember lelkében, hogyha egy ilyen történik. Hát a földi dolgokban is, a biológiai élet kapcsán is, hogyha valakit meglegyint a halál szele, újraélesztenek, akkor ez nem marad nyomtalanul az életében. És persze ez kevés, hogy biológiailag akkor az ember átéli azt, hogy jaj, mi lett volna most, és aztán még van, kap lehetősége. Kevés ez, hogyha a lelkében nem történik óriási változás, hogy Krisztus kezd el uralkodni az ő szívében, az ő életében, ugye a megtérés az nem következik be, de így se hagyja nyomtalanul az embert. És ez se hagyhat bennünket nyomtalanul, hogy az Isten ennyire szeret, hogy az ő egyszülött fiát adta értem. Hogy meghalt helyettem. A halálos ítéletet kimondták, de ő az, akin ezt végrehajtották. És hogyha ezt fölfogom, hogy ez mit jelent, akkor ennek következménye van az életemre nézve. Akkor meghaltam a bűnnek, Krisztusban, és akkor élek Krisztussal. Élek egy új életet. Akkor már ráfigyelek. Akkor már a döntéseket vele együtt hozom meg. És erről beszél itt Pál apostol, amikor azt mondja, hogy ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, és éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Engedjük, hogy az Úr véghez vigye a mi életünkben ezt a fordulatot, hogy el tudjuk fogadni hittel, hogy meghaltam a bűnnek Krisztusban, és élhetek vele egy új életet, egy más életet, amely már örökké szól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, nekünk olyan sokszor nehéz elfogadni azt, hogy annak idején, hogy egy ember bukott, az a mi bukásunkat is jelentette, hiszen minket is képviselt. De sokszor azt is olyan nehéz elfogadni, hogy az, hogy egy ember, aki nem csak ember, hanem Isten, meghalt és feltámadt, az ránk is vonatkozik, ő minket is képviselt. De köszönjük neked, Urunk, hogy ez valóság lehet. Hogy bár tényleg pokorra méltó emberek vagyunk, de te vagy az, aki értünk kifizetted az árat. Köszönjük, hogy benned új életünk lehet. Köszönjük, hogy benned lezárulhat az a régi szakasz, a nélküled élt évek, és veled kezdődhet egy új, egy egészen más. Urunk, add, hogy ezt megtapasztalhassuk, ezt megélhessük. Add, Urunk, hogy a keresztségünk az ne csak üres, meddő jel legyen az életünkben, hanem hitáltal, tartalommal telhessen meg. És tudjuk mi is megvallani azt, hogy Krisztussal együtt meghaltam, de Krisztussal együtt feltámadtam, és egy új életem van. Amen. Az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, és pénteken pedig ifjúsági és konfirmációi óra 5 órától. Vasárnap 3:40-től lesz ima közösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Az istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon szoktuk élőben közvetíteni, és ugyanott lehet meghallgatni a korábbi hangfelvételeket. És kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha lelki gondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. Hirdettem a testvéreknek a Bodrogkeresztúri gyermekhetünket, amely július 15-től 19-ig lesz majd. A tábor gyülekezet által támogatott díja 30 000 forint per fő per hét, a teljes díj az ugye 40 000 forint per fő per hét. Aki tudja ezt a magasabb összeget kifizetni, kérjük, tegye meg. Akinek viszont nagyobb támogatásra is szüksége van, akkor bátran jelezze, hogy nehogy lemaradjon bárki, aki szeretne részt venni ezen a héten. A plakát a fali újságon is megtalálható, szórólapok is vannak, és Kovácsné Györfi Viktóriát lehet kérdezni a részletek kapcsán. A tábor utáni vasárnapon 21-én szeretnénk családi istentiszteletet és gyülekezeti délután tartani, amikor is együtt étkezünk majd, és játékos formában leszünk együtt. Szeretettel várjuk erre a táborozók családjait is. Aki szívesen megosztaná a bizonyság tételét a két havi hírlevelünkben, a következő számban, kérjük, hogy július 22-ig küldje el a hulejeniko@gmail.com e-mail címre. Az elmúlt hét második felében kezdődött Görögszálláson a napközis gyerektáborunk. Ma lesz az záró alkalom az istentisztelet keretében. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyermekek és családjaik életét. Hirdettem, hogy a Szélrózsa ifjúsági találkozón csütörtökön és pénteken szolgál gyülekezetünk egy-egy csoportja. Imádkozzunk ezekért az alkalmakért. Akinek van céladománya a kisvárdai templom falának felújítására, illetve ott járda építésére, kérjük, hogy keresse pénztárosunkat, vagy persejbe dobott összeg esetén ezt valamilyen módon jelezze. A mai napon istentiszteletünk keretében megkereszteljük Pivarnyik Noel testvérünket, hordozzuk imádságban az ő életét és a családnak az életét. Hirdetem még a további alkalmakat, ugye a gyerekhetet már említettem, a gyülekezeti délutánt is. Munkás csendes napunk lesz majd augusztus 17-én, készülve az augusztus 20-ai szokásos csendes napunkra. Ifjúsági hetünk július 22-én lesz, 2-től lesz Pilis Csabán, készülünk erre, várjuk erre szeretettel a fiatalságot. Hitmélyítő hét, Eke hitmélyítő hét pedig július 29-től lesz majd, és családos hét pedig augusztus 5-től. Piatorbágyi alkalmakat is hirdetem, női hét lesz júliusban, és szeptemberben is, és Biblia tanulmányozó hét a 20-as, 40-es korosztálynak július végén, augusztus elején, illetve a Biblia tanulmányozó hét pedig augusztus 5-én. Ezek a programok egyébként ki vannak írva a fali újságra is, és a honlapon is megtalálhatóan. Az imádság lista itt van előttünk, hordozzuk imádságban azokat, akik valamilyen oknál fogva feliratkoztak erre a listára. Most tehát az istentiszteletünk keretében megkereszteljük Noelt. Erre készülve énekeljük a 319-es számú éneket az Eke énekeskönyvből, és kérjük a szülőket, keresztszülőket, hogy jöjjenek előre az Úr oltárához. Ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek ezzel a kisgyermekkel az ő házába, hogy a Szent Keresztség áldásával részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a kisgyermeket, áldja meg az ő bejövetelét és kimenetelét, mostantól fogva, mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjéből választott szent igét, amit megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 43. fejezet első versében a következőképpen: de most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Foglaljanak el a testvére. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvérek, van, aki ismer bennünket. Olyan szinten ismer bennünket, hogy mindent tud. És óriási hatalom van a kezében. Hát, hogyha csak valakiről ennyit tudnánk, hogy ismer bennünket, mindent tud rólunk, és nagy hatalom van a kezében, hát ez önmagában akár félelemmel is eltölthetne bennünket, hogy jaj, hát mit fog ez az ember, vagy mit fog ez a valaki művelni velem, ha tud mindent rólam, olyanokat, amit általában senki más nem. Ijesztő is lehet ez önmagában is, és sokak számára ez akkor is ijesztő, hogyha tudják, hogy ez a valaki nem más, mint az Isten. Mert sokan hiszik, hogy létezik az Isten, de rettegnek tőle. Félnek tőle. Mert tudják, hogy ők bűnösök, és tudják, hogy az Isten hatalmas és szent, és ezt ő is nagyon jól tudja, hogy bűnösök, és félnek az ő ítéletétől. És Isten itt mégis azt mondja, hogy ne félj. Ne félj. Ő az, aki alkotott. Azt mondja, hogy így szól a te teremtőd, Jákob, a te formálod, Izrael. Ne félj. Ő tudja, hogy kik vagyunk, ugye ismeri a bűneinket, ismerte Jákobot is, akinek a neve azt jelentette, hogy csaló. Ismerte őt, és tudta, hogy kivé tudja őt formálni, hogyha ő megvallja a bűneit. Hogy Izraellé lehet. Istennek a harcosává lehet. Isten, ami alkotunk, ami teremtőnk, azt mondja, hogy ne félj. És három dolgot ad indokként, hogy miért ne féljünk. Először is azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak. Ugye ezt az igét jó sokszor elénekeltük az előbb, remélem beleénekeltük itt a testvéreknek a fülébe, a szívébe, könnyű így megjegyezni. Tehát ne félj, mert megváltottalak. Tehát tulajdonképpen azt mondja itt az Isten, amiről szó volt az ige hirdetésben is, hogy kifizettem az árat. Neked óriási tartozásod van a bűn miatt. Kifizethetetlen tartozásod van. És hogyha valakinek már volt tartozása, hitele, akkor az tudja, hogy az nyomasztó, az idegesítő, hogy tartozom. És főleg, hogyha valami hatalmas, amit úgy érez, hogy nem tudja kifizetni, hát ebben emberek belerokkannak. Sokan öngyilkosok lesznek, hogy nem tudják kifizetni a tartozást. De azt mondja az Úr, hogy ne félj, mert megváltottalak. Kifizethetetlen a tartozásod, de én kifizettem, én bűnhődtem a te bűnöd miatt, a te bűnödért. Ezt mondja az Úr. És azt is mondja, hogy neveden szólítottalak. Mit jelent ez? Hogyha valaki a nevünkön szólít, akkor az azt jelenti, hogy valamilyen szinten ismer. Legalább a nevünket tudja. De itt ez azt jelenti, hogy neveden szólítottalak, én ismerlek igazán. És azért szólít a nevünkön az Isten, mert beszélgetni akar velünk. Mert kapcsolatba akar velünk kerülni. Az Isten nevünkön szólít, megszólít bennünket, és tulajdonképpen most is majd a keresztségben ez történik, hogy ezt a kisfiút az Isten nevén szólítja. Noel, megkeresztelek téged az atyának, a fiúnak, a szentléleknek nevében. Tehát Isten nevében cselekszem majd akkor, tehát Noelt nevén szólítja az Úr. És beszédes ugye a neve, azt jelenti, hogy születésnap. Nem is akárkinek a születésnapja, az Úrnak a születésnapja. Jézusnak a születésnapja. És bár valóság lehetne az, hogy azonosulhatna ő vele, aki értünk született erre a világra. Azonosulhatna Krisztussal, ahogyan szintén az igehirdetésben hallhattuk, hogy vele együtt meghalni, de vele együtt feltámadni, és vele együtt élni. Bár bekövetkezhetne az életében az újonnan születés. Egyszer volt, hogy az egyik gyermekünknek a születésnapja kapcsán valaki úgy köszöntött bennünket, hogy boldog első születésnapot kívánok a gyermek, vagy első születést kívánok. És ebben ott volt a burkolt jó kívánság, hogy megtörténhessen az újonnan születés, hogy majd Krisztusban elkezdődik az új élet. Tehát ez az első, hogy megváltottalak, a második, hogy neveden szólítottalak, és a végén pedig azt mondja, hogy enyém vagy. Ez egy óriási ígérete az Istennek, hogy enyém vagy. És ez a reménységünk, hogy Noel majd egyszer ki tudja azt mondani, hogy köszönöm Uram, hogy megváltottál, köszönöm Uram, hogy nevemen szólítottál, és köszönöm Uram, hogy a tied lehetek. Amen. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermek nevében, az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén egyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen, akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztjénné növekedéséről, vállaljátok-e? Amen. Legyen neve?
Noel.
Noel, megkeresztellek téged az atyának, fiúnak
és a Szentléleknek nevében. A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szül, a hittel befogadod őt, erősítsen meg téged kegyelmében, és örök életben. Amen. Békesség néked. Amen. És fegyelmet az édesemben. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg titeket. Áldja meg a ti házasságotokat, áldja meg a ti gyermekneveléseteket. Áldjon meg titeket, hogy mindannyian a tiei, vagy az övéi lehessetek, és beleélhessétek itt az életeteket, és vele lehessetek az örökké valóságban, dicsőítve őt a mennyei világban. Amen. Foglalva kérdést élek.
Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy ezt a kicsin gyermeket átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra, és a gyermeket is emlékeztessük rá. Áld meg mindazokat, akikre nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet. Add, hogy amikor felnő, tudatos hittel is a tied legyen. Tedd őt kedvessé Isten és az emberek előtt. Amen. Most az úrvacsorára készülve énekeljük a 171-es számú éneke. Szent vacsorának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Nevedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánd fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedézig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánod. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened, megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek, hiszed-e? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkinek, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta a bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként majd a 22-es számú éneket fogjuk énekelni, annak az első verszakát, és az 5. és 6. verszakát, tehát az utolsó két verszakát. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Vagy Urunk és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. És megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik. bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljöven. Mert méltó a megöletett báránk, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész. Járuljatok az Úr szent asztalához.
14-es.
Szépesség nektek. Krisztus Urunk teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységével. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy hozzád fordulhatunk, hozzád kiálthatunk minden helyzetben. Megtapasztalhatjuk, hogy te ott vagy, jelen vagy, hogy te szólsz hozzánk, hogy te megerősítesz, megvigasztalsz, megadod azt, amire szükségünk van. Köszönjük, Urunk, hogy így kérhetünk azokért, akik ott élnek a környezetünkben, családunkban, baráti körünkben, munkatársi, vagy osztálytársi, csoporttársi közösségben. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg az ő életüket, és add, hogy mi is áldással lehessünk számukra. Kérünk, Urunk, hogy te oltalmazd azokat, akik betegségekkel küszködnek. Te adj kitartást, amikor a fájdalom gyötri testvéreinket, rokonainkat, barátainkat. És add, Urunk, hogy akik segítik, ápolják a betegeket, ők is hadd kapjanak tőled türelmet, szeretetet és békességet. Köszönjük neked, Urunk, hogy gyászoló testvérekért is így imádkozhatunk, hogy te adj nekik olyan békességet, amely minden értelmet felülhalad. Így könyörgünk, Urunk, Bálintért is, az ő családjáért is. Most így a gyászban te adj nekik vigasztalást, békességet. Add, Urunk, hogy beléd tudjanak kapaszkodni, és veled tudják megélni ezeket a napokat. Köszönjük neked, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le a gyermekeket, az ő életüket. Köszönjük neked, Urunk, a mostani keresztelőt, kérünk Noelért, a családjáért, kérünk a kicsinyekért itt a gyülekezetben, a babamama körösökért, a gyerekórásokért, hittanórásokért, gyerek alkalmakra járókért. Kérünk így a gyerektáborozókért is, hogy veled találkozhassanak ott Görögszálláson is, meg Bodrogkeresztúron is, hogy megtapasztalhassák a te jelenlétedet, hogy gyermeki hittel tudjanak megragadni téged. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyünk eszközeit, hadd szóljuk a te igédet, hadd tudjuk a te szeretetedet eléjük tárni. Köszönjük, hogy így kérhetünk az ifjúságért is, az ifi hétért, ami előttünk van. Add, Urunk, hogy a fiatalok, gyermekek hasznosan tudják eltölteni a nyári szünetet, ezt az időszakot, ami előttünk van. És kérünk, Urunk, a feladatainkért, munkánkért, szolgálatainkért, add, hogy tőled kapott erővel, te dicsőségedre tudjuk ezt elvégezni. Könyörgünk azokért, Urunk, akik valamilyen oknál fogva az imádságlistára feliratkoztak, te tartsd meg az ő életüket is, vezesd őket, te tudod, hogy ki milyen élethelyzetben van, nehézségben vagy örömben. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk azokat, akik hitben vannak, akik veled járnak, te tartsd meg őket, te tartsd meg a te népedet, a te egyházadat, evangélikus egyházunkat is, szerte az országban, szerte a világban, de minden más felekezetet is. És add, Urunk, hogy vezetőink is rád figyelhessenek, és téged tudjanak képviselni. Így kérünk a világi vezetőkért is, hogy szerinted való döntések születhessenek, hogy ne önző emberi érdekek mentén hozzanak döntéseket. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk életünket, minden dolgunkat, mindent, ami most a szívünkön van, és köszönjük, hogy neked gondod van ránk, és hogy ami szükséges, azt te elkészített számunkra. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünk utolsó verszakát énekeljük. Testvéreknek erős várom Istenünk.